Sokat változtak napjainkra a karácsonyi szokások. A paraszti társadalomban még egy fenyőágat díszítettek fel gyümölcsel és dióval, mára ez nőtte ki magát karácsonyfává. A karácsonyfa mellett még nagyon sok népszokásunk is van, mint a betlehemezés, a regölés. Ezeket még vidéken megélik az emberek. A következő riportban arra adunk választ, milyen volt a paraszti kultúrában a karácsony. Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzitár osztályvezetőjével, Sütő Dávid felé beszélgetett.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Tóth Arnoldot, a Herman Ottó Múzeum néprajzi osztályvezetőjét. Itt a karácsonyi népszokásokról fogunk beszélgetni, és hát az első kérdésem talán az egyik legnagyobb kérdés. Mit is ünneplünk ilyenkor, karácsonykor?
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Krisztus születése karácsony napja, ami a keresztény egyházban, hát ha nem is a legnagyobb ünnep, ugye húsvét mellett a másik nagy ünnepünk, és a népszokásokra gondolva nagyon fontos azt tudnunk, hogy az egyházi szokások, egyházi ünnepek előzményekkel rendelkeznek, és ez tulajdonképpen a téli napforduló és a fény megszületésének egy időpontja, ilyen értelemben a kereszténységet megelőző, vagy a kereszténységgel párhuzamos egyéb kultúrákban, egyéb népi hagyományokban is megvan ennek a jelentősége.
Karácsonyvárás az hogyan történik, vagy régen hogyan történt, gondolom az adventi időszak régen is élt.
Fontos időszak volt az advent, nem csak azért, mert az egyházi év kezdete, hanem azért is, mert a téli ünnepkör, és ezen belül a karácsonyi ünnepkör a népszokásokban egyik leggazdagabb időszak. Nem véletlenül, hiszen ez a pihenés, a csendesség, az ünneplésnek az ideje, a paraszti gazdálkodásnak a rendje szerint. Az adventi időszakát régenben böjtel jellemezhetjük, tehát egy adventi böjt úgy is nevezték, hogy kis böjt, megkülönböztetve a húsvétot megelőző nagy böjttől, és mint ilyen böjti időszak tulajdonképpen az emberek figyelmét már a Krisztus születésére igyekezett irányítani, és ahogyan elérkezünk karácsonyhoz december 24-e szenteste, a régi szóhasználat szerint ezt is úgy nevezték, hogy karácsony böjtje, tehát a szenteste 24-e a paraszti hagyományban még böjtös este volt. Ez ma már megváltozott, ma már nem ez jellemző, de valamikor 24-én gyakran egész nap nem ettek semmit, és ilyen módon készültek az esti karácsonyi vacsorára.
És a pihenés szóba került, hogy a paraszti társadalomban ilyenkor már kevésbé volt munka. Ilyenkor amúgy esetlegesen milyen munkák adódtak a ház körül, például, nem tudom, hogy a téli időszak talán a hideg mi voltából kifejezőleg is disznóvágás és hasonlók is jellemezte.
Igen, a munkaidő, szabadidő fogalmát nem úgy kell értelmeznünk a paraszti társadalomban, mint ahogyan ezt ma tesszük. Természetesen a pihenésnek az ideje is tevékenységgel és munkával telt. A disznóvágások időszaka is az adventben kezdődött. Az advent kezdetéhez nagyon közel esik november 30-a, Szent András napja, és nevezték disznóülő Szent Andrásnak is, jelezvén, hogy ilyenkor a disznótorok veszik kezdetüket. De például táncos mulatságokat, vagy lakodalmakat, vagy zajosabb köszöntőket, ünnepségeket nem tartottak adventben, tehát azért mégis azért egy picit csendesebb időszak. Római katolikus testvéreinknél nagyon szép szokás ilyenkor a hajnali mise, a roráté, ami a bűnbánatnak az egyik nagyon fontos alkalma. Ugye ilyenkor szokták elvégezni a szentgyónást a katolikusok, reformátusoknál is a bűnbánat ideje, mindig az advent, tehát ilyen módon a karácsonyra való készülésnek a lelki időszaka.
És hát majd beszélünk a karácsony úgymond három napjáról, annak szokásairól, de talán az egyik jelképet megkérdezném, hiszen ugye a karácsonyhoz szorosan kapcsolódik a karácsonyfa. Erről mit lehet tudni maga a karácsonyfa, minek a jelképe, mit is jelképez, hogyan jelent meg egyáltalán a kultúránkban?
A karácsonyfa ma ismert formája a 19. század elején alakult ki, német nyelvterületről került Magyarországra, vagy a magyar nyelvterületre. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy elterjedése egy viszonylag hosszú és viszonylag lassú folyamat volt. Nyugatról keletre, és felülről lefelé, így jellemezhetjük. Tehát legelőször a Dunántúlon, az Ausztriával szomszédos országrészekben jelent meg, és a felülről lefelé azt jelenti, hogy a bécsi udvar, az arisztokrácia, után a főúri háztartások, aztán a polgárság, és csak legvégül a falusi lakosság körében vált szokássá a karácsonyfa állítása. Elterjedéséhez két dolog nagyban hozzájárult. Az egyik a közösségi karácsonyfák állításának a szokása. Nagyon sok faluból vannak adataink, gyűjtések arról, hogy az első karácsonyfát a tanító úr állította az iskolában, vagy felállították a földbirtokos földes úrnak az udvarán, vagy gazdatisztnek, a számtartónak a háza előtt, és ezt látva került aztán szépen lassan be az otthonokba. A másik pedig az első világháború időszaka, nagyon sok falusi fiatalember a fronton, a hadseregben találkozott először a karácsonyfa állítás szokásával, ugye az osztrák-magyar közös hadseregben a német vezényleti nyelv, a német vezetés, a német kultúra azért jellemző volt, és ilyen módon nagyon sok helyen az 1920-as évektől indult el a karácsonyfa elterjedése falun, de nagyon fontos az, hogy ennek volt egy előzménye, és éppen ezért tudott nagyon szívósan meghonosodni, meggyökeresedni a magyar kultúrában, mert már a karácsonyfa előtt is a falusi házaknál jellemző volt, hogy termőágat állítottak ilyenkor, csak éppen fordítva, tehát nem a talpára állították, vagy az asztalra, hanem a mestergerendáról lógatták lefelé egy boróka fenyőágat például, ami az ugye örökzöld mi voltánál fogva nyilván Krisztusnak az egyik jelképe, illetve a hozzá kapcsolódó díszek, az alma, a dió, vagy aztán a karácsonyfára is feltekeredő hosszú lánc, nevezték ezt paradicsomfának is, tehát ez tulajdonképpen valamilyen módon a paradicsomi fának is a továbbélése, vagy a jelképe, az almát és a tekeredő láncot, mint kígyót nyilván nem kell magyarázni, és ha hozzáveszünk azt, hogy december 24-e egyébként Ádám Éva napja, akkor nagyon-nagyon szépen keretbe foglalja ez tulajdonképpen teológiai értelemben is, hogy Krisztus születésének az időpontjában az azt körülvevő szimbólumok, szokások a paradicsomra, a paradicsomi állapotra és a bűnbeesésre utalnak, amelynek megváltására érkezett közénk a megváltó.
És napjainkban amúgy hogyan alakult át, itt egy kicsit a díszítésre próbálok utalni, hiszen említette, hogy ugye az alma, a lánc és hasonlók, mondhatjuk úgy, hogy kezdetlegesebb díszek voltak, és hát azért napjainkra már egy karácsonyfa teljesen másképp néz ki, mint mondjuk gondolom a paraszti társadalomban. Miként alakult ez át, esetleg most milyen jelképek találhatók egy karácsonyfán, vagy szimbólumok, amik azért ugyanúgy kapcsolódnak a liturgiához?
A karácsonyfa díszeknek a jelentés tartalma, a szimbolikája megkopott. De ma már nem gondol senki a paradicsomfára és a bűnbeesés almájára, amikor gömb alakú üvegdíszeket akasztunk a karácsonyfára, vagy amikor a hosszú girlandokat, szalagokat feltesszük, akkor sem jut eszünkbe a fára tekeredő kígyó. A mézes kalács az megmaradt, nagyon sok helyen az ma is része az ünnepi fadíszítésnek. A gyertyákat pedig nyilván felváltották a villanyégők, aminek nagyon fontos szerepe van ma is, hogy a karácsonyfa világít, tehát ugye a fény születésére utal még villanyfényes állapotában is, még ha ezt nem is tudjuk és nem is gondolunk bele ebbe a szimbolikába. Ami nagyon fontos változás napjainkban, szinte szemünk láttára zajlik az utóbbi években, évtizedben, hogy a karácsonyfa állításának az időpontja kezd módosulni. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok családban már nem 24-én vagy 25-ére virradó éjjel állítják, mint régen, amikor maga a karácsonyfa is egy meglepetés, az egyik ajándék volt a gyerekeknek, és a Jézus hozta, vagy az angyal hozta a karácsonyfát. Sok családban ma is így van ez, de egyre több családban ez ma már nincs így, hanem a karácsonyfát egyfajta dekorációként, teljesen profán értelemben, csak lakásdíszként használva, már adventben, már az ünnep előtt néhány nappal, sőt egy-két héttel fölállítják, földíszítik, és gyakorlatilag a karácsonyi hangulat már hetekkel korábban megjelenik, nem csak a nagy áruházakban, most már egyre inkább a családi otthonokban is.
És hogy a karácsonyfa után akkor térjünk rá három ünnepi napnak a szokásaira, jeles napnak a szokásköreire. Mik is voltak, hogyan kezdődött ugye a 24-e, itt milyen szokások voltak?
Ahogyan említettük, a karácsony böjtje, 24-e böjti nap, és ennek megfelelően a karácsonyi asztal, ami tulajdonképpen a szentestének a szokásait maga köré szervezi, az egy böjtös ételekkel teli asztal volt, és mindennek megvolt a maga jelentése. Sok helyütt egy nagyon szép abroszt használtak, kimondottan erre az alkalomra félretett abroszt, különösen a Dunántúlon. Szinte mindenhol került az asztalra egy egész kenyér, vagy egy kalács, ami nyilván a Krisztus testét jelképezi, és az egész évben való kenyér áldásra való odafigyelés. Az asztal alá nagyon sok helyen tárgyakat, szimbolikus dolgokat tettek, például szénát szórtak, hogy az állatok jól üljenek, jól feküdjenek, jól szaporodjanak majd a következő esztendőben, vagy gabonamagvakat, vetőmagot szórtak. Bizonyos helyeken betették még a szántóvető eszközöket, szerszámokat is a karácsonyi asztal alá, mert ennek mágikus erőt tulajdonítottak. És a megjelenő ételeknek is megvolt a maga jelentősége. Szinte mindenütt a magyar nyelvterületen, katolikus vidékeken jellemző volt az ostya, a karácsonyi ostya sütés és fogyasztás. Itt Észak-Kelet-Magyarországon ez csak egy piciben különbözött a szintén ostya jellegű Molnár kalácstól, ünnepi kalácstól. Ezt az ostját általában a kántor tanító vagy az ő felesége sütötte, és az iskolás gyerekek, a diákok hordták ki az ostyahordásnak nevezett népszokás keretében, még advent idején, minden háztartásba jusson a szentestére való megennivaló, vagy fára akasztani való karácsonyfadísznek ostya, és az ostyáért cserébe a gazdák küldtek adományokat, élelmiszert, pénzt a tanító számára, aki így egészítette ki a jövedelmét, és az ostyának a fogyasztása jellemző volt, tehát nagyon sokszor a karácsonyi vacsora azzal kezdődött, hogy ostját ettek. Aztán a dió, a méz, az alma és a fokhagyma, ezek voltak szinte mindenhol jellemzőek. A fokhagymának a gonosz elhárító, baj elhárító szerepét sokan ismerik. Egy-egy gereszt fokhagymát lenyeltek, fokhagymával bekenték az ajtófélfát, nyilván baj elhárító, gonosz távoltartó célzattal. Az almának a szimbolikája fontos. Ugye a paradicsomi almáról már beszéltünk. Nagyon sok helyen szokás ma is, hogy a családfő megvág egy almát, annyi felé, ahányan vannak az asztal körül, mindenki megeszik egy gerezdet, hogy aztán majd, ahogyan az alma egy egész, úgy maradjon együtt a család is a jövőben. Az almáról eszünkbe juthatnak az egészség jósló, egészségvarázsló cselekmények, sok helyen szenteste a lányok almát tettek a mosdóvízbe, abban megmosakodtak, és úgy mentek az évféli misére, ami az egész évben való tisztaságot, frissességet, szépséget biztosította számukra. Az évféli miséről hazatérve a gazda egy almát adott a lovaknak, hogy egészségesek legyenek a következő esztendőben. És ha belegondolunk, énekeljük is az énekben a kis Jézus aranyalma, tehát tulajdonképpen az alma az egyik legfontosabb karácsonyi szimbólum volt valamikor. Az ételekről pedig annyit, hogy ugye böjti ételek voltak 24-én, szinte mindenütt Magyarországon a káposztaleves, vagy ennek valamilyen változata, gombával, valamilyen savanyított, savanyú levest fogyasztottak, és ehhez elmaradhatatlan volt a mákos guba, mákos csík, mákos nyak, mákos bobájka, millióféle változatban készítették és nevezték a nyelvterület különböző tájegységein. Egyes vidékeken túrós bélest, lepényt is fogyasztottak, és nagy szerepe volt az étkezés végén megmaradt ételmaradéknak, illetve a karácsonyi morzsának. Ezt nem dobták el, hanem gondosan összegyűjtötték. Megszárították, és aztán ez az állatok gyógyításában, sőt, még az emberek gyógyításában is szerepet kapott, mert egy lapát parázsra szórva ezt a karácsonyi morzsát ezzel füstöltek ugye a füstölésnek is bajelhárító szerepe van. Például a katolikus egyházban, ha az adventi roráté misékre gondolunk, ott nagyon gyakran ma is úgymond szagos misét tartanak, tehát füstölővel tömjéneznek a szertartás során. A logika, a gondolat ugyanaz, hogy a füst távol tartja a rossz erőket és a jó erőket biztosítja számunkra. A karácsonyi morzsát tehát nagyon megbecsülték, és érdekes szokás volt, hogy a gazdasszonynak nem volt szabad fölállni a karácsonyi asztaltól az étkezés során. Egész évben egyébként mindig ő hordta az ételt és szolgálta ki a családot és az urát, a családfőt, ezen az estén nem. Általában az eladósorban lévő nagylányok feladata volt, hogy sündörögjenek, sürögjenek, forogjanak, mert ha a gazdasszony nem ül egész végig, egész este, akkor a kotlós tyúkokra fognak ülni a jövő esztendőben, mert ilyen módon igyekeztek biztosítani a termést és a termékenységet.
És 25-ét mi jellemezte karácsony első napját? Mi jellemezte?
Karácsony első napján már ugye ünnepi ételek kerültek az asztalra, húsfélék, ez megkezdődött már gyakorlatilag a katolikusoknál az évféli miséről való hazaérkezéskor, mert a mise után megették hajnalban a hurkát kolbászt, úgy is nevezték, hogy angyal kolbász, és aztán a másnapi étkezésben a káposzta, töltött káposzta, sült húsok, és természetesen a diós és mákos beigli, különböző bélesek, kelt tészták, a karácsonyi sütemények kerültek az asztalra. 25-én általában otthon tartózkodtak az emberek, ritkán mentek el máshová, vendégségbe, köszönteni helyenként jártak, de ez inkább 24-e este, például a kántálás, vagy a házról házra járó karácsonyi köszöntők, vagy 24-én este, vagy inkább karácsony másnapján, 26-án, István napon például ugye jellemzőek voltak. Egy nagyon fontos szokás ezekben a napokban a betlehemezés, ami azt gondolom az egész Kárpát-medence, egész magyar nyelvterület egyik fontos szokása, amelynek ma élő formái is egyre gazdagabban élednek újjá. Hál' Istennek nagyon sok közösségben ma is él ez a szokás, és újra azt látjuk, hogy nem csak az iskolások, a gyerekek, vagy a templomi pásztorjáték keretében, hanem a házasulandó nagylegények, felnőtt férfiak is, mint több helyen részesei újra a betlehemes hagyomány újjáélesztésének, például a debreceni betlehemes találkozó, amit évtizede már minden évben megrendeznek, és sok felől jönnek a betlehemes csoportok, nagyon szépen mutatja, hogy Kárpátalján, Szatmárban, Erdélyben, de a kis Magyarországon is nagyon sok helyen mai napig is él ez a házról házra járó karácsonyi misztériumjáték.
És hogyan is nézett ki, akkor egy kicsit avassuk be a hallgatókat, miként nézett ki a betlehemes játék, vagy betlehemezés, miért is volt ez jelentős, úgymond ez a házról házra járás és köszöntés.
A betlehemezés eredete egészen a középkor évszázadaira nyúlik vissza. A kegyes hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a 13. században állította az első élőszereplős betlehemet, hogy a hívek jobban átélhessék karácsony misztériumát. Ez a ferences lelkiségnek nagyon fontos része volt. És ilyen módon bekerült a templomokba, ahonnan aztán épp a reformáció idején került ki, amikor a reformátor őseink úgy vélték és gondolták, hogy ennek nem sok szerepe vagy helye van a liturgiában, a sola fide solus Christi gondolatkör jegyében, ugye csak az ige, és erre reagálva a katolikus egyházban is, a ellenreformációnak is nevezett katolikus megújulás részeként a 18., 17., 18. században szépen fokozatosan kiszorult a templomokból ez az élőszereplős játék. Ma is van a gyermekek pásztorjátéka formájában, de hogy miért kellett ennek a templomból kikerülnie, elég vaskos népi tréfák jellemzik a betlehemes játékokat, és ezek nyilván egy picit a profán irányba viszik el ennek a szokásnak a hangulatát vagy a gondolatait. A betlehemes játékok fontos kelléke maga a Betlehem, mint tárgy, ami egy templom formájú kis építmény, amit az asztalra letesznek, és sok helyen ténylegesen benne is vannak a kis figurák, az állatfigurák, a jászol, a Szent Család. Ennek egy érdekes változata a bábtáncoltató betlehemes, amikor ezek a figurák meg is mozdulnak, és nem élő személyek, hanem bábok játsszák el a karácsonyi születés történetét. Ennek a magyar nyelvterületen, a felső Tiszavidéken maradtak fenn szép példái, de Európában nagyon sok felé volt ez a szokás. Például Krakóban nagyon nevezetesek a krakói betlehemek, amelyeknek most jelenleg is egy nagyon nagy hagyománya van, és versenyt rendeznek, betlehemépítő versenyt, Krakói Múzeumban kiállítás készül ebből minden évben, és ennek az eredete is egy bábtáncoltató betlehemes, vagy Európa más vidékein például a nápolyi betlehemépítés, a középkor reneszánsz, kora újkor évszázadaiban egy nagyon komoly hagyománnyá vált, és egész Itália, délnémet területeken hatalmas figurális, ma úgy mondanánk komplett terepasztalok készültek, rengeteg jelenettel, épülettel, amelyek templomi betlehemeknek egy ilyen nagyon magas szintű megformálásai.
A paraszti társadalomban hogyan nézett ki, mi volt a menete? Férfiak, fiatal fiúk összeálltak, és akkor gondolom házról házra jártak. Hogyan is nézett ez ki?
A betlehemes csoport mindig fiúkból állt. Ma már inkább gyerekek, de régebben felnőtt férfiak, vagy házasulandó legények alkottak egy-egy betlehemes csoportot. Fontos szereplő az öreg pásztor. Ez egésznek a pásztorok jelenete adja tulajdonképpen a magvát. Az angyali üdvözlet, és aztán a pásztorok útra kelnek, és a kis Jézus tisztelik, kivéve az öreget, aki mindent félreért, félrehall, és ebből származnak aztán azok a vicces jelenetek, meg tréfák, amik a betlehemeseknek nagyon fontos jellemzői. Az erdélyi betlehemeknek egy fontos tulajdonsága, vagy jellegzetessége, hogy a Szent Család szereplői is megjelennek benne, Szent József megjelenik benne, kompletten a három királyok jelenetét is tartalmazza nagyon sok erdélyi betlehemes, tehát bővebbek dramaturgiai szempontból. A református felekezetnél pedig nagyon jellegzetes karakter Heródes figurája, illetve a betyár. Tehát a betyáros betlehemezés az Alföldön kimondottan református közegben volt jellemző. 1924-ben a Magyar Népzenetára egyik kötetében meg is jelent nagyon sok szöveg és gyűjtés, például a nagyszalontai betlehemes, ennek egy nagyon szép példája, amit még Arany János gyűjtéséből is ismerünk.
Így a betlehemezéshez kapcsolódva, ugye azért rigmusok ilyenkor is szoktak lenni, illetve énekek. Rigmusok, karácsonyi énekek hogyan, miként kapcsolódtak ide, illetve mondjuk úgy a karácsonyi énekeknek milyen jelentősége volt akkoriban, miért is énekeltünk, ugye mostanában ez már talán mondhatjuk azt, hogy egyre jobban kikopik vagy kikopott.
Igen, itt az egyházi ének kultúra és az úgynevezett népi vallásosság ének hagyománya keveredett a népi gyakorlatban. A kántálás volt az a szokás, ami ennek az karácsonyi énekes köszöntésnek egy keretet adott, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a kántálás az a szokás, ami tényleg az egész Kárpát-medencében és egészen a közelmúltig napjainkig nagyon széles körben ismert, megmaradt, vagy emlékeznek még rá mondjuk a mai élő legidősebbek. Ennek az ideje nagyon sokszor 24-én este volt, a karácsonyi vacsora és az éjféli mise közötti néhány órában jártak a kántáló csoportok. Azokban a falvakban, ahol voltak cigány muzsikusok, ott kimondottan a cigány zenészek feladata volt, vagy lehetősége volt, hogy kántálni járjanak, és eljátszották vagy az adott felekezetnek a szokásos templomi egyházi énekeit, vagy az adott közösségben ismert karácsonyi köszöntő énekeket. Aztán később ez a szokás is átkerült a gyermekek gyakorlatába. Sok gyűjtésből ismerjük azt, hogy már gyerekek járnak énekelni, kántálni, esetleg egy zenész, egy harmonikás elkíséri őket, és a gyerekek éneklik a református énekeskönyvből a megfelelő karácsonyi énekeket, és ilyenkor adományokat adnak mind a betlehemezőknek, mind a kántálóknak, vagy pénzt, vagy pedig egy kis édességet, egy kis cukrot, egy kis harapnivalót, egy kis felnőtteknek egy kis pálinkát, tehát egy adománygyűjtéssel is párosul ez az egész szokáskör.
karácsonyi énekekre még rákanyarodva, ugye én saját gyerekkoromból rémlik, hogy azért a karácsonyfát körbeálltuk a családdal, és karácsonyi énekeket énekeltünk akár a mennyből az angyal és hasonlók. Ez régen a paraszti társadalomban szokás volt-e, vagy ez már csak napjainkra jelent meg?
Nem, ez régen is szokás volt, hogy a karácsonyi vacsorát a családfő kezdte, és elmondott egy verses köszöntőt, vagy egy szabadszöveges áldást kívánt a családra, és áldott ünnepeket, és aztán a közös éneklésnek megvolt a maga szerepe, hagyománya, de általában a kántálókkal együtt. Tehát ez egy a kántálásnak ez is az egyik funkciója volt, hogy a közös éneklésnek ez volt a lehetősége vagy terep, hogy amikor megjelentek a kántálók az ablaknál, akkor a család is, a bentiek ugye csatlakoztak hozzájuk, és közösen énekeltek.
Napjainkban tapasztalható még ilyen szokása még, úgymond a modern társadalomban énekelni a karácsonyfa körül, vagy ez már kezd kikopni?
Hát ez családja válogatja, hogy ki hogyan áll hozzá, de a közösségi formákban egyre gyakoribb, tehát hogy visszakerülnek szépen ezek a szokások, és nagyon sok közösségben úgy igyekeznek ezeket felújítani, vagy megtartani. Tényleg a betlehemes játékoknak is egy újjáéledését figyelhetjük meg napjainkban, és sokat jelentenek azok a közösségi helyszínek, az adventi vásárok, az adventi hétvégéken felállított színpadok, ahol ugye népzenészek muzsikálnak, és úgymond idézőben fellépnek, de valójában nagyon sokszor ezek közös éneklési alkalmakká alakulnak át. Tehát tulajdonképpen a közös éneklés kultúrája azért még nyomokban megtalálható.
És 26-ának milyen szokásai voltak, ugye akkor ez volt a másodnapja karácsonynak, itt mik voltak esetleg?
Azért fontos 26-a, mert ez István nap, és az István naphoz kapcsolódik a regölés szokása, amit sokan ismernek, de azt kevesen tudják, hogy ez azért nagyon régi szokás, tehát ez már a 20. században sem volt igazán élő gyakorlat, már 1905-ben, mikor a magyar népzenetárában megjelentek a gazdag gyűjtések, kották, szövegek, szokásleírások, már akkor is egy csak nyomokban vagy szigetszerűen élő szokásról beszélünk, tehát ez a 19. században volt abban igazi élő formájában jelen a magyar kultúrában. És a regős énekeknek a szövege a nyelvterület két végpontján jellegzetes, pont az Őrségben, a Nyugat-Dunántúlon, Zala megyében, vagy Székelyföldön, a keleti végeken, és valamilyen módon a kereszténységet megelőző szokásokhoz, vagy hiedelemvilághoz kapcsolódik, tehát a csodafiú szarvas megjelenése a szövegekben, aminek ugye ég a sok gyertya az aggancsán, aztán az Istvánok felköszöntése, de itt István királyról is szó van, ugye államalapító Szent Istvánunkról, vagy a rőt ökör, amelyről énekelnek a székelyföldi regölők, aztán a fiúk és a lányok, az ifjú párok összeéneklése, összeregölése, hogy majd aztán keljenek egybe és alkossanak egy párt a jövőben. Ezek mind-mind olyan szövegelemek, amik valamilyen módon a kereszténység előtti tudásunkhoz kapcsolódnak, és annak nagyon-nagyon szigetszerű, szorványos továbbélései voltak egész a 19. századig.
És ha mondhatjuk úgy, a új év előtt, karácsony végén még volt-e valamilyen szokás vagy jeles nap? Még beszélhetünk itt az apró szentekről. Ennek milyen szerepe volt? Mit is tudhatunk az apró szentekről?
December 28-a, apró szentek napja, és ez a betlehemi gyermekgyilkosság, a heródesi szörnyű parancsnak az emlékére tartott ünnep. Egy érdekes szokás volt ekkor, hogy a gyerekeket megütögették, megvesszőzték jelképesen, megkorbácsolták, fakanállal elverték, és közben mindezt azért, hogy egészségesek legyenek, jó szaladgálósak, frissek, ugrálósak legyenek a következő évben, és hogy sok gyümölcs teremjen, és bőséges legyen aztán a határban a termés. Egy érdekes saját gyűjtésem volt, saját tapasztalatom Ipoly mentén, Ipoly menti Palóc közösségben, Felvidéken, ahol a pásztorok jártak apró szentek napján köszönteni. Egy köteg vesszőt vittek magukkal, veresgyűrű fából vágott vesszőköteget, és amikor a köszöntő verset elmondták, akkor a gazda, akinek ugye ők az egész évben az állataira vigyáztak egyébként, a gazda kihúzott egyet a veszőkből, és megveregette a pásztoroknak a lábaszárát, a csizmáját, hogy egészségesek legyenek a jószágok a következő esztendőben. Még a két ünnep közötti időszak a János nap, december 27-e, ami azért nevezetes, mert ez a borszentelésnek a napja, és még azokon a vidékeken is, ahol egyébként nem volt nagyon jellemző, vagy nem volt igazán komoly szőlő- és borkultúra, még ott is nagyon sokszor az egyházi keretek között megtartották a borszentelést.
Sokat változtak napjainkra a karácsonyi szokások. A paraszti társadalomban még egy fenyőágat díszítettek fel gymölcsel és dióval, mára ez nőtte ki magát karácsonyfává. A karácsonyfa mellett még nagyon sok népszokásunk is van, mint a betlehemezés, a regölés. Ezeket még vidéken megélik az emberek. A következő riportban arra adunk választ, milyen volt a paraszti kultúrában a karácsony. Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzitár osztályvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.